Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét Jeremiás könyve 29. fejezetéből, az első 14 verset leülve hallgassuk figyelemmel. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezar Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonyá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia, és Gemarjá, Hilkijá fia által küldte el, akiket Citkijá, Júda királya küldött Nebukadnezar babilóniai királyhoz, Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok is fiúkat és leányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira. Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, tegye életté. Gyertek testvéreim, feleljünk, imádkozzunk. Hálás szívvel állunk meg előtted, édesatyánk, ezen a fordulóponton az új esztendő első napján. Te kívül vagy az időn, neked nem jelentenek keretet és korlátot, évek, évezredek, idők, de mi az időben élünk, és köszönjük, hogy fölnézhetünk rád most is, újra indulhatunk azzal a bizonyossággal, hogy te vagy a mi Urunk, hogy te tartod kézben az egész világot, de benne minket is, és hogy most itt vagyunk, hogy megértük ezt a napot, az bizonyos jele annak, hogy terved van velünk, hogy célod van mi velünk, hogy cselekedni akarsz továbbra is mi bennünk. Áldunk téged ezért. Köszönjük, édesatyánk, hogy olyan gazdag, olyan felfoghatatlan és mélységes a te kegyelmed. Ha csak visszanézünk az utóbbi időkre, láthatjuk ezt, és tudhatjuk ezt, mert kijelented, mert bebizonyítottad Jézus Krisztusban, mert hogyha csüggedünk is, hogyha nehezen járunk is, hogyha lehúz a mi lelkünk, hogyha gyászolunk, hogyha szenvedünk, akkor is tudhatjuk, hogy te ki vagy, és bízhatunk benned most is. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te hatalmas gondolataidba akarsz beavatni. Nem elég neked, hogy csak megőrzöl, óvsz minket, munkatársaiddá teszel, az Úr Jézusban fiaiddá fogadsz, a tieiddé akarsz tenni egyre teljesebben. Hát segíts, kérünk, hogy erre készek legyünk. Add, hogy most se a fáradtságunk, a félelmeink, a közönyünk, vagy bármi más töltsön be minket. Hadd legyünk üresek arra, amit te akarsz adni. Hadd fogadjuk azt kész szívvel. És kérünk, édesatyánk, mindazokért, akik nincsenek itt, mert nem lehetnek itt, talán betegek, talán valami más akadályozza őket. Kérünk mindazokért, akik az interneten keresztül vannak most velünk, mindazokért, akik még lesznek a jövőben. Te mindannyiunkat ismersz. Szólíts meg úgy, ahogy szükségünk van rá. Ámen. Olvasom az előbb elhangzott igéből újra a 11., 12. és 13. verset, Jeremiás próféta könyve 29. fejezetéből. Így szól Isten igéje. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Eddig Isten írott igéje. Szeretném rögtön az elején tisztázni, hogy az, ami most elhangzott közöttünk, ez a gyönyörűséges mondat, amit talán sokan fejből is tudunk. Csak én tudom, mi a tervem veletek, békességet tervezek, és nem romlást. Reményteljes jövőt adok. Hadd tisztázom az elején, hogy ez nem olcsó vigasztalás most a számunkra január 1-én. Ez nem az a fajta evangélium, amiben Isten megmondaná, hogy 2021-es évünk könnyebb és boldogabb lesz, mint az előző volt. Én személy szerint nem tudom, hogy könnyebb lesz-e. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Isten bizonyára tudja, de ő pedig nem így akarja számunkra elmondani, és úgy értettem meg, hogy nem ezt akarja ma a számunkra elmondani. Nem erről szól ez az ige. Nehogy azzal menjünk ma haza, hogy igét kaptunk Istentől, megmondta Isten, hogy innentől már fölfelé vezet az út, és minden könnyebb, és minden rendben lesz. Nem erről beszél ez az ige eredetileg sem, amikor az első címzettek megkapták Babilóniában, és nem erről beszél ez az ige ma sem, hanem miről. Először is néhány alapvető tényt állít Isten saját magáról, azután pedig néhány alapvető következményt sorol föl, amelyek minket kell, hogy érintsenek. Nézzük meg tehát ezt a két nagy csoportot. Az Istenről szóló alapvető tények ebben a levélben, Jeremiás próféta írta és küldte el a levelet Jeruzsálemből az Isten népe egyik legnagyobb nemzeti katasztrófájának a kellős közepén, Babilóniába küldte, oda, ahová az ország vezető értelmiségét, a királyt, az anyakirálynőt, a papokat, a véneket és a legfontosabb állami tisztviselőket elhurcolták Krisztus előtt 598-ban. Utánuk küldi ezt a levelet, egyúttal nyílt levélként otthon is, az otthon megmaradt versseregnek, a nép maradékának is ismerté vált ez a levél. És az első, amit állít benne nem a próféta, hanem maga Isten saját magáról, az, hogy ő kezében tartja a történelmet, bármi történik is, bárhogyan éljük át azt mi. Azok az idők viharos és szörnyű idők voltak. Nem szeretném részletezni, sokszor hallottunk már erről, és utána is tudunk nézni. Izrael hűbéresévé vált néhány évvel korábban a terjeszkedő, feltörekvő, hatalmas erejű babiloni birodalomnak, de azután egy váratlan politikai fordulat következtében az uralkodó úgy gondolta, hogy itt az alkalom szabadulni ebből a függőségből, fellázadt a babiloniak ellen, és ez, amiről most olvastunk, az első fogságra vitel, azért történt, mert a babiloni uralkodó Nebukadnezár éppen a közelben állomásozó seregei közül egyet oda küldött, hogy megbüntesse a lázadó Jeruzsálemet. Akkor volt az első ostrom, és ez a fogságra vitel, amiről most beszéltem. Azután jön majd még két másik hullám, és végül le fogják rombolni egészen Jeruzsálem várfalát, sőt a templomot is, és végül egész tömegeket fognak majd fogságra vinni néhány évtizeden belül, és valóban ott tart majd külső szemlélő számára minden Izraelben és Jeruzsálemben, hogy vége annak az országnak, vége a történelmüknek, nem maradhatnak meg, mint önálló nép, felejtsék el, amiben reménykedtek, és jó, hogyha az emberek közül, aki tudja, túléli valahogy idegen földön vagy otthon nyomorogva a következő időszakot. Nos hát ezek között, a körülmények között állítja Isten, hogy csak én tudom, mi a tervem, és az én tervem egész más, mint ahogy a szemlélő látja, mint ahogy a kétségbe esettek siránkoznak, vagy mint ahogy a nemzeti érzelmi hamis proféták, mert ilyenek is voltak szép számmal, hirdetik, hogy ez a fogság csak egy apró zökkenő, egy kis átmeneti idő, és többen is voltak olyan proféták Jeremiás kortársai közül, akik azt állították, hogy egy-két éven belül Isten véget vet a babiloni uralomnak, és maximum két év múlva mindannyian itthon leszünk, csak egy apró, kellemetlen epizódként fogunk ezekre az időkre emlékezni. Egyik sem igaz, egyik sem vezet sehová, az esztelen öntelt bizakodás és a fejét lehorgasztó csüggedés, mind a kettő fölött Isten állítja magáról, hogy ő tartja a kezében mindazt, ami történik. Isten az, aki uralkodik, nem a nagyhatalmi viszonyok, sem Egyiptom, sem Babilon, sem a mostaniak. Nem a véletlen játszik velünk és sodor minket. Nem a sátán dühöngése szabja meg, hogy mi lesz velünk. Nem a végzet erői és iránya. Nem a vírus. Nem az emberi ostobaság vagy gonoszság. Nem is az emberi tudás. Isten az, aki uralkodik. Ő engedi a világjárványt, ő engedi a szenvedést, meg a saját kis élethelyzeteinkben is ő engedi mindazt, amit lehet, hogy úgy élünk meg, mint a magunk külön bejáratú kis babiloni fogságait, akár egy nehéz kapcsolatot, amiből nem látjuk a javulást, amit börtönnek élünk meg, akár egy betegséget, veszteséget, gyászt, akár a munkahelyi körülményeket, vagy bármit, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy nincs erőm szabadulni belőle, megkötöz, korlátoz, és nem tudok kiteljesedni, nem is tudok miben reménykedni. Tudjuk, hogy a régi babiloni fogságot, meg a mostanit, meg mindegyiket Isten engedi meg. A következő, amit ebből állít, Isten nélkül való döntéseknek, vagyis a bűnnek, az engedetlenségnek következménye van. nem véletlenül került az Isten népe akkor ebbe a helyzetbe, és nem véletlenül került a mai világunk sem ebbe a helyzetbe, amit az elmúlt esztendőben átéltünk, és amin nagyon meglepődtünk a legtöbben. Nem volt igaz soha, ami pedig korszellemmé és általános meggyőződésé vált körülöttünk, hogy az ember az egyre nagyobb tudományával és bölcsességével kézben tarthatja a dolgokat. Nem volt igaz soha, amit pedig szerettünk volna a lelkünk mélyen elhinni, legalábbis így működtünk, így cselekedtünk, hogy tudunk mi a magunk urai lenni. Ez nem volt igaz Isten népe számára akkor, és most sem. Isten megmutatja, hogy ő az Úr. Ahogyan C.S. Lewis mondja, minden tragédia és minden nyomorúság az Isten kezében egy hangos beszélő, amivel a világ felé kiáltja, hogy itt vagyok. És hogyha ez volt a világjárvány, amire senki sem számított, amire sokan csak kapkodták és kapkodják a fejüket, lehet, hogy Isten bölcsességében ez kellett. Ez a hasznos, a szükséges, az életmentő, hangos beszélő. Isten azt üzeni, hogy itt vagyok. De ugyanakkor a büntetés a régi Izraelnek is, meg most is, nem a bűnös megsemmisítésére irányul. Nem haragból, nem emberi típusú felindulásból van, hanem azért van, mert Isten a haragjában is irgalmas, és a bűnös megváltoztatására irányul az, ami történik. A kegyelme eszköze még a rossz is. És ezzel függ össze a harmadik, amit Isten önmagáról állít, hogy neki határozott célja van továbbra is az övéivel, még a fogságban is, még azokban az időkben is, amikor úgy nézett ki, hogy nem lesz tovább Isten népe, és nem lesz tovább országuk. Akkor is Isten azt mondja, hogy neki határozott célja van, kikkel az övéivel, a fogságban, Izrael megváltozása a cél, hogy hozzáforduljanak. Határozott célja van a mélyben, a szív szerinti, a valódi változás. Félelmetes a fogság, és félelmetes a világjárvány. Félelmetes, hogy naponta százak halnak meg csak ebben a mi kicsi országunkban, a világban pedig ezrek. De van félelmetesebb a járványnál, az, hogyha véget ér, és lényegében nem változik semmi. Ez rosszabb. És a fogsággal is így volt, hogyha véget ér, és nem változik Izrael népe, Isten népe szív szerint. És azt mondtam, hogy Isten népe. Sokan beszélnek körülöttünk arról, és talán közhely is, hogy majd lecseng ez a járvány, most már hamarosan jön a vakcina, minden megoldódik, felülkerekedünk, és utána vajon fog-e változni a világ? Miben fog változni az ember? Testvérek, hadd mondjam innen, nem fog. Nem fog változni a világ és az ember, külsőségekben legfeljebb. De nem ez a kérdés, nem a világ és az ember itt a téma, Isten sajátjai. Változnak-e? Isten népe változik-e? És ez itt az igazi kérdés. És éppen ezért tele van nekünk szóló üzenetekkel, sőt, egészen egyszerű parancsokkal ez a levél, amit Jeremiás küldött, a Szentlélek írt, és ad most át nekünk is. Az egyik ilyen parancs az, hogy mivel a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, az Isten népének a megjelenését, úgy, ahogy az látható, ahogy az elüt a többiektől, ahogy tényleg szükség van és érdemes figyelni az Isten gyermekeire, érdemes kutatni azt, hogy mi a titkuk, érdemes az életük közelében lenni, mert ott fény sugárzik. Szóval így várja a teremtett világ az Isten fiainak megjelenését. Na hát akkor az Isten fiai újuljanak meg az előbbi tények ismeretében, újuljanak meg a feladataikban, abban, ahogy belülről változnak, abban, ahogy átélik az Istennel való közösségüket. És ezen belül a levél az egyszerű parancsokkal kezdődik, azt mondja szinte az első mondatában, hogy ott, ahol vagytok, abban a helyzetben, ahol vagytok, Babilonban, vagy világjárványban, vagy világjárvány után, vagy az adott munkahelyen, az adott nehéz családban, az adott szenvedésben, az adott betegágyon, ami a saját helyzeted, azt mondja először is, hogy építsenek. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. És ezzel rögtön ellentmond a népszerű vezetőknek, akik azt mondták a foglyoknak, hogy lázadjatok, legyen polgári engedetlenség, fejezzétek ki utolsó csepp véretekig, ahogy csak tudjátok, hogy ezt a helyzetet nem lehet elfogadni, mert olyan nincs, hogy Isten népét elhurcolják az Úr templomától, Jeruzsálem közeléből. És ő biztos majd véget vet neki, talán csak egy rossz álom. Jeremiás pedig azt mondja, az Isten azt mondja, hogy építkezzetek ott, ahol vagytok. Építsetek. A következő, amit Isten az ő népének mond a válságban, hogy ültessetek kerteket, egyétek azok gyümölcsét. Ez már jóval árnyaltabb, jóval összetettebb és több figyelmet, az egész embert igénylő munka, az életet gondozni, továbbadni, építeni, sőt, ültetni és gondoskodni. Harmadszor azt mondja, hogy házasodjatok, vállaljatok, fogadjatok el gyermekeket, és a gyermekeiteket is adjátok férhez, illetve házasítsátok ki, és ők is folytassák az életet, és az egész Isten népe szaporodjék, erősödjön mindenféle szempontból. Fogadjátok el, és adjátok tovább az életet. Aztán még többet mond a következőben. Azt mondja, hogy fáradozzatok annak a helynek, és azoknak az embereknek a jólétéért, ahol fogságban vagytok. Ez aztán gyökeresen ellentétes volt mindazzal, ami a foglyok szívében volt, ami egész Izraelnek a mentalitása volt. Ők a mi halálos ellenségeink. Az Isten engedje meg, hogy bosszút álljunk rajtuk, vagy valaki álljon rajtuk bosszút, és pusztítsa ki még az írmagjukat is a föld színéről. Ez az indulat volt egy igaz hitű zsidóban, a babiloniakkal szemben. És akkor erre azt mondja nekik Jeremiás levelében maga az Úr, hogy fáradozzatok azokért az emberekért, és munkálkodjatok, adjatok bele mindent az ő jólétükért, és azzal van összekötve a ti sorsotok is. Vegyétek ezt tudomásul. És a legmeredekebb a végére, hogy imádkozzatok értük, hogy kicsodákért, a gyilkosokért, akik feldúlták Jeruzsálemet, akik sokakat megöltek, akik rabláncra vitték a királyt és a többieket. Imádkozzatok értük. De ez még mind semmi, mert most jön, amit fölolvastam újra a textusban, az pedig az Istenhez való megújult viszonyról szól, mert ezek csak külsőségek. Igen, Isten népen neki durálhatja magát, legyünk többet jelen és láthatóbban jelen a társadalomban, igyekezzünk az evangéliummal, a jó hírrel előállni, a komor világban, a félelem közepette is, igyekezzünk aktívak lenni, intézményeket fenntartani, öregeket látogatni, elvinni a jó hírt, a médiában is lehetőleg megjelenni. Ezek fontos dolgok, sőt parancsba is adja Isten. Ma valahogy így hangzana talán ez a lista, amit az előbb felolvastam, de ez a felszín. És mi van a mélyben? Az van a mélyben, amit Isten újra és újra elmondott, csak én tudom, mi a tervem veletek. Meghallgatom, ha imádkozva fordultok hozzám, és megmutatkozom, hogyha teljes szívvel kezdtek el keresni engem. Mert reményt és jövőt akarok adni nektek. A jövő az nem egyszerűen idő határozó, nem azt jelenti, hogy ez a jövő idő, ami majd valahogy folytatódni fog. A jövő az a folytatás. Isten azt mondja, hogy nem hiszitek, nem így látjátok, de folytatást adok nektek. Méghozzá az én szövetségem folytatását. Nem felejtettem el, hogy az én népem vagytok, a föld színén csak ti egyedül. Nem felejtettem el, hogy a ti létetek és a ti hitetek és a ti bizalmatok rám kell, hogy mutasson. Az én szövetségemet folytatom, megtöltöm tartalommal. Ezért jövőt adok nektek, és reményt adok nektek. Mit jelent a remény? Azt, hogy tudsz most táncolni a jövő zenéjére. Tudsz most táncolni a jövő zenéjére, vagyis tudsz most úgy cselekedni, úgy beszélni, úgy élni. Biztos vagy abban, amit még nem látsz, de Isten már megígért. Ő pedig az ő győzelmét ígérte meg, azt, hogy újjáteremti ezt a világot, azt, hogy felhasználja az övéit, és aki reménységgel él, az ennek a szilárd tudatában hozza a döntéseit, beszél az emberekkel, és teszi a lépteit. Jövőt és reményt adok nektek. Ha segítségül hívtok, akkor meghallgatlak. Ha kerestek teljes szívvel, akkor megtaláltok. Ez a célja mindennek, ami a történelemben történik az Isten népével régen, akár a fogságnak is ez a célja, és vegyük észre, a fogság vezetett el ahhoz, hogy Isten népe elkezdett igazán éhes lenni lelkileg, hogy elkezdték ott, az idegenben, ahol nem volt templom, nem volt áldozatbemutatás, nem volt szentély, tele volt bálványokkal körülöttük minden, undorító kultusszal, csillagimádattal, szörnyűségekkel, meg akarták őket folytani, el akarták felejtetni velük a nyelvüket, az Istenüket, mindent. Átnevezték őket, pogány nevekre cserélték az övéket, és ebben a helyzetben úgy igazán elkezdett hiányozni Isten. És elkezdtek elszakadni attól, hogy gépiesen, automatikusan megcsinálják a szertartást. Nem lehetett megcsinálni a szertartást. Magukba kellett szállni, el kellett mélyedni, és le kellett pakolni Isten elé mindazt, ami a szívükben van. Fogolyként, koldusként, üres kezekkel kellett hozzá kiáltani. Testvérek, eljutottunk már idáig? Körülöttünk vagy közöttünk néhányan talán igen. A szenvedők, a gyászolók. Lehet, hogy most többen, mint szoktak. Mi eljutottunk idáig? Hogyha igen, akkor Isten bennünk munkálkodik. És hogyha nem külső veszteségek kellenek ehhez, lehet, hogy az ő igéje kell, hogy végre megállítson, hogy végre komolyan vegyük. Csak én tudom, mi a tervem veletek. Miért keresitek máshol? Miért akartok még mindig boldogulni, menni előre úgy, ahogy nektek megy? Miért akartok a magatok urai lenni továbbra is? Megtaláltok, ha teljes szívvel kerestek. Ezt mondja Isten mindenkor a foglyoknak, nekünk is. Testvérem, mi a te személyes fogságod? Betegség? Gyengeség? Emberi veszteség? Gyász? Megromlott kapcsolatok, amiket nem tudsz saját erődből javítani? Sokszor próbáltad már is, és valahogy nem megy. Áldozat vagy? mások érzéketlenségének, éretlenségének, erőszakosságának az áldozata. Lehet, hogy nem csak áldozat vagy, hanem a te részed is benne van. Istentelen döntéseid, az az utad, amit magad feje után tettél. Lehet, hogy ez már összekeveredett, és nem szétválasztható, hogy melyik az én részem, melyik a másik része, az egész egy összegubancolódott halálos fonal és vergőt benne. Lehet, hogy valami másnak, külső adottságoknak, körülményeknek, erődnek, tudásodnak vagy nem tudásodnak, bárminek az áldozata fogja vagy. A hamis proféták hangja az, hogy duráld neki magad, és feszülj neki, és kiszabadulsz. Túl leszel rajta, el is felejted. Ebben sokszor csalódtunk. A csüggedés hangja az, hogy soha nem szabadulsz, ez már így marad, vagy lehet, hogy rosszabb lesz. Add fel a reményt, egy jobb, egy értelmes, egy igazán értelmes életben. Fogoly leszel, vegetálni fogsz, bírd ki, így is lehet élni. De legalább nincs semmiben felelősséget, hiszen fogoly vagy. Ez a csüggedés hangja. Jézus Krisztus evangéliuma pedig az, hogy jövőt adok neked, folytatást. Én leszek benne a középpont, mondja Isten. Én magam vagyok a jövő, mondja Jézus Krisztus. Aki csodákat cselekszik, aki meg akar mutatkozni, aki rajtad keresztül a világnak és a környezetednek is meg akar mutatkozni. Reményt adok, mondja Jézus Krisztus. Mennyei realitás szerint élni. Én vagyok az igazság, mondja Jézus. Lehet, hogy itt a szürke ködben nem látják mások, de te látod. Élj úgy, hogy látszon rajtad. Ezt jelenti, hogy reményt adok. Bővölködni tudsz a megbocsátásban, mert megbocsátottam neked. Fogolyként is teljesen szabad lehetsz. Mert én vagyok a szabadság. Egyedül is lehetsz, de nem magányosan, hanem sokakra derűt árasztva, mert én vagyok a társad. Keressetek, zörgessetek, mondja Jézus Krisztus. Imádkozzatok, és teljes szívvel kutassatok engem. Hát mit fogunk tenni? Mit fogunk tenni, testvérek, idén, ezen a napon, hogy élő, cselekvő erő legyen bennünk a reménység, hogy a teljes valóságon tájékozódjunk és úgy éljünk? Mit fogunk tenni például az imádkozó életformáért, amire itt Isten felszólítja a népét? Azt mondja, hogy meghallgatlak, ha imádkoztok, kerestek engem. Például átszervezzük az időnket, azért, hogy szüntelen imádkozó emberek lehessünk. Letesszük a szégyenlőségünket, és mégiscsak kinyitjuk a szánkat az imádságra méghozzá naponta. Elteszünk az útból valamilyen akadályt, tudatos engedetlenséget talán, ami miatt nem volt ereje az imádságunknak, nem sikerült Isten elé menni, nem is kívántuk, mert tartogattuk azt, amiben ő beleszólna. Testvérek, nagyon konkrét a számunkra ez a levél. Mit teszel azért, hogy imádkozó emberré lehess? Bekapcsolódunk végre itt a gyülekezetben egy ima körbe, vagy alapítunk egy újat? Van még lehetőség. Lehet bővíteni az ima körök számát. Aztán a következő, mit teszünk azért, hogy teljes szívvel kutassunk Isten után, nem megelégedve azzal, amit tudunk, amit olvasni szoktunk, hogy meghallgatjuk az ige hirdetéseket, talán még bibliaórai közösségben is vagyunk, teljes szívvel kutatni. Teljes szívvel azt jelenti, hogy nem szorítja ki őt más, hogy nem sorolódik elé semmi és senki. Hogy ne elégedjünk meg kevesebbel. Őt akarom meglátni az én életem történéseiben, a történelemben is. Meg akarom érteni, hozzá akarok közel lenni. Ha kell neki panaszkodni, hozzá kiáltani segítségért. Nem nyugodni addig, amíg őt nem látom a közelben. Teljes szívvel kutatni az Isten után. És mit fogunk tenni, testvérek? Azért, hogy építsünk magunk körül. Építeni, beruházni, befektetni, komoly erőt beleadni. Hol kéri ezt Isten most mi tőlünk? Ültessetek és gondozzatok kerteket, életet. Képes vagyok én, akarok én gondoskodni valamiről, amit Isten most elém ad, valakiről, felvállalni a felelősséget a földművesnek, a kiszolgáltatott, de boldog életformáját Isten kertjében. Kössetek szövetséget, adjátok tovább az életet, fogadjátok el az életet. Mit tehetek ezért? Mi az az élet, amit rám bíz most Isten? Előttem van, és én gyarapíthatom. Fáradozzatok a jólétén annak, aki mellett vagytok. Fáradozzatok a jólétén ott, aholba Isten állított, annak a közösségnek, annak a helynek. Lehet, hogy ellenséges. Lehet, hogy elütsz tőle, lehet, hogy rosszul érzed, fogságban érzed magad benne. Fáradozz a jólétén, Isten parancsolja. Fürkészni a javát, akarj áldássá lenni ott, akarj áldássá lenni az ő számára, vagy számukra, akik lehet, hogy a fogvatartóidnak tűnnek néha. Alázd meg magad Isten előtt, és fáradozz a jólétükön. És kezdj el imádkozni azokért, akik közé állított, ahova tett, akiket rád bízott. Folytassuk most a csendben az imádságot. Dicsőséges Urunk, olyan jó azt tudni, hogy Te vagy az Úr minden kapkodásunk, félelmünk, felfordulásunk fölött. Az egész világban is így van, és a mi életünkben is így van. Olyan jó azt tudni, hogy Te áldássá tudsz változtatni válságot, krízist, hogy Te tudsz menekülést adni a reménytelenségből is, és jó azt tudni, hogy Jézus Krisztusban ezt meg is tetted, a bűnösökhöz fordultál oda, a bűnösök felé nyitottad ki sarkig a Te ajtódat, és azóta is kihozod a halálból mindazokat, akiket magadnak választasz, akik hozzád fordulnak. Áldunk Téged, mennyei Urunk! És köszönjük, hogy a mindennapjainkat is így nézhetjük. A mögöttünk hagyott furcsa évet is így nézhetjük. Az előttünk levő bizonytalanságban is ez adhat erőt. Te a mi Istenünk vagy, de azt akarod, hogy mi szív szerint valóban és kézzelfoghatóan a Tieiddé legyünk. Köszönjük, hogy nem hagysz langyosságban. Nem akarsz egy helyben, az álló vízben hagyni. Azt akarod, hogy szív szerint, teljes szívvel keressünk Téged, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel. Hát kérünk, édesatyánk, hogy hadd induljunk új erővel ezen az úton. Hadd, hogy elmélyüljön veled a kapcsolatunk, hogy ebből induljon ki minden, hogy ne nyugodjunk addig, amíg nem látunk Téged közel, amíg meg nem áldasz minket, amíg nem tapinthatjuk a Te kezed, a Te cselekvésed, a Te szavad. Kérünk, édesatyánk, ezért. És olyan jó, hogy egymásnak ajándékozol minket, Bocsáss meg, hogy ebből nagyon keveset szoktunk kihasználni. Építgetjük a magunk is életét önző módon, szűklátókörrel. Köszönjük, hogy kinyit a Te igéd és a Te lelked, legyen valóban így mindannyiunkkal. Tegyél minket igazi, égő szívű testvéri közösségé Te előtted. Tegyél minket olyanokká, akiken a Te fényed tükröződik ebben a világban. Add, hogy legyünk benne az építésben, a gondoskodásban. Legyünk azok, akik úgy keresnek Téged, hogy az meglátszik. Kérünk a szenvedőkért, azokért, akik kórházban fekszenek, vagy akik körülöttük segítenek. Kérünk a gyászolókért, akik nehezen látnak ki a könnyeik mögül. Kérünk azokért, akiknek mi adhatunk jó szót, imádságot értük, támogatást, együttérzést. És kérünk azokért, akik távol vannak, akiket Te látsz, Te ismersz, ragyogtasd az evangéliumot szerte a világon, és mozdítsd a Te néped, hogy minél többen hozzád találjanak. Könyörgünk városunkért, vezetőiért, országunkért, népünkért, és szerte a világon a Te népedért. Hadd lássák meg rajtunk, hogy milyen Istenünk vagy. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.